Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Mivel Karol Wojtyla már Lublini egyetemi tanári éveiben is a morálteológia és az etika elismert szaktekintélye volt, bíborosként és pápaként pedig nap mint nap szembe kellett néznie korunk erkölcsi válságával, nem meglepő, hogy pontifikátusa delelőjén 1993-ban átfogó nagy körlevelet szentelt a keresztény erkölcstan alapjai és időszerű kérdései megtárgyalásának. Ez a körlevél volt a Veritatis Splendor, az igazság ragyogása kezdetű enciklika, egyik a Szentatya legfontosabb tanító megnyilatkozásainak. A pápai gondolatmenet kiinduló pontja ebben a dokumentumban az volt, hogy az emberben, minden emberben ott él az igazság megismerésének vágya, és az igazság iránti engedelmesség késztetése, ám az a kísértés is, hogy az igazságtól elfordulva felcserélje azt a hazugsággal, és hátat fordítson az igazságot felragyogtató Istennek. Élete folyását végig gondolva minden embernek fel kell tennie azokat a kérdéseket, hogy mit kell tennem, hogyan tudom megkülönböztetni a jót és a rosszat, ám a múltban és a mában, a bűn árnyékában élve rá kell arra is jönnie, hogy ezekre a kérdésekre a feleletet csak Krisztusban, és Krisztus a nemzetek világossága által lelheti meg, alapvető erkölcsi eligazítás csak magától Krisztustól és az ő evangéliumi üzenetéből nyerhet. Ebből adódóan a tanító egyház mindenkori feladata volt, hogy átfogó erkölcsi tanítást, eligazítást dolgozzon ki, ám ennek az örök értékekre és igazságokra épülő tanításnak minden időben reagálnia kell azokra az új helyzetekre, sőt az ebből fakadó teológiai vitákra is, amelyek a változó emberi világban kialakulnak. Különösen így van ez akkor, és ez egyben a körlevél megfogalmazásának oka is volt, ha az a kor, amelyben élünk, az összhang hiányát mutatja a hagyományos erkölcsi értékek és a mai ember tettei és választásai között. Új válaszokra van tehát szükség Krisztus nevében, a hagyomány szellemében, de a világállapotára is figyelve. Ezt a feladatot a körlevél nem az erkölcsi szféra egészére kiterjedő módon, hanem néhány mai alapkérdésre figyelve kívánta megoldani, ám annak reményében, hogy az egyház, annak papjai és a teljes hívő közösség egész élete alakításában bátorítást és bíztatást nyerhet általa. A téma mind jobb megvilágítása érdekében II. János Pál Jézus és a gazdag ifjú párbeszédét idézte fel, az erkölcs örök az ifjú által megfogalmazott alapkérdését. Mester, mi jót kell tennem, hogy örök életem legyen? A párbeszédben a kérdező az örök élet felé vezető útról és a jóról kérdezett, Jézus válaszul alapvető erkölcsi parancsokat fogalmazott meg, és a maga követésére szólított fel. Ez a kérdés és a ráadott válasz hitünk szerint az élet egész értelmének kereséséről, a jó életről szól, korunk embere azonban már maga akarja megszabni azt, hogy mi a jó, céljai között pedig nem az örök élet, hanem a földi boldogság, a pillanatnyi öröm elérése áll a főhelyen. A pápa szerint a jó után érdeklődni ugyanis azt jelenti, hogy az ember Isten felé fordul. Korunk embere azonban másut keresi, ha még keresi a jót, élete célját, értelmét. Pedig az erkölcsi jó a Szentatya szerint azt jelenti, hogy mi emberek Istenhez tartozunk, parancsai szerint alakítjuk életünket, elfogadjuk és követjük Krisztust, nem a külső utánzás, hanem a szívben való el- és befogadás erejével, ami az egyedüli esély arra, hogy megszabaduljunk mindattól a rossztól, amivel mi emberek magunk vettük körül magunkat. Korunk számára éppen ezért alapvető erkölcsi üzenet az, amit Pál apostol fogalmazott meg a római levélben, amikor arra intett, hogy ne hasonuljatok e világhoz. Valójában ez az erkölcsteológia alapelve, annak a felismerése, hogy ismerjük el az erkölcsi parancsolatok egyetemességét és megváltoztathatatlanságát, amelyek mindig és kivétel nélkül tiltják a belsejükben rossz cselekedeteket. A modern időkben azonban nagy a kísértése annak, hogy az egyház, annak hívei is engedményeket tegyenek egy olyan világnak, amely nem ezen az úton jár, amely erkölcsi értelemben az igazság és a jóság helyébe a szabadságot teszi meg főértékévé, súlytalanná, viszonylagossá téve az erkölcs alapvető értékeit, elveit. A pápa szerint nem más ez, mint az igazság krízise, egy relativista és individualista erkölcsi szemlélet térnyelése, egy olyan szabadság követelése, amely belső természete szerint magát az igazsággal azonos és egyenértékű szabadságot is lerombolja, önkényé szabadossággá formálja. A Szent Atya itt figyelmeztet arra, hogy még a morálteológusok között is népszerűek azok az értelmezések, amelyek éppen a szabadság mítizálásával, a törvény békjójából való megszabadulás lehetőségeinek keresésével próbálnak alkalmazkodni korunk uralkodó eszméihez, relativista, megértő, szituációs etikák lehetősége után kutatva, a szabadság és az autonómia bűvöletében élve. Mert valójában a szabadság nem törvény nélküliség, hanem a maga a törvény, szabad döntés a jogok és kötelességek szövedékében, ahol, idézem, az értelem autonómiája nem jelentheti azt, hogy az értelem teremti az erkölcsi értékeket és normákat. Az ember valódi erkölcsi autonómiája tehát nem merő önkény, hanem az erkölcsi törvény szabad elfogadása, igenlése annak, ami a jóról, az igazról és a szépről az ember szívébe van írva. Az emberi szabadság és az isteni törvény a lelkiismeretben találkozik egymással, a lelkiismeret az a csodálatos képesség, amely révén az ember felismerheti, megérezheti, mi Isten akarata, mi az, amit magával és másokkal tennie kell. Így a lelkiismeret nem más, mint a nekünk megsúgott igazságérzése, észlelése, nem a bűnök elkövetésének gátja, de felismerésének és megbánásának záloga. Éppen ezért az ember erkölcsi halála lelkiismeretének kihúnyása, morális magány, végső soron az a magatartás, amely Isten teljes elutasításával nem pusztán hitetlenségbe, de erkölcsi céltalanságba és tanácstalanságba, korunk szomorúan tapasztalt morális válságába taszítja azt az embert, akit pedig Isten a maga képmására teremtett, és minden vétke ellenére szenvedélyesen szeret. Isten azonban még ebben a helyzetben is nagyvonalú, hiszen megadja az ember számára azt az erkölcsi autonómiát, amely szabadság, de komoly felelősség is, és éppen ez a felelős emberi szabadság, döntési, választási képesség az, ami az ember erkölcsi létezését megalapozza. Ugyanakkor Isten életünk alapvető törvényeit beleírta a természetbe és emberi természetünkbe, alapelveit pedig a 10 parancsolatban és az úgynevezett természetes törvényekben, úgy is mondhatjuk, morális evidenciákban adta elénk. Tiltó és felszólító normák ezek az alapelvek, amelyek nem pusztán Isten akaratából, hanem az emberi közösség józan belátása révén is részei, alapjai mindenkor emberi közösségen normarendjének. A továbbiakban a Szentatya kitér arra is, hogy minden erkölcsi tettünk alapja döntés, választás, a mélyben azonban egy antropológiai aktus, az ember önmagát választása, magának az őt emberré tévő szabadságnak az elfogadása áll. Ez a választás alapvetően az ember nyitottsága Isten felé, vagy ellenkezőleg a bezárkózás, a bűn választása, és ezen a döntésen teljes erkölcsi habitusunk nyugszik. Ez alapozza meg erkölcsi cselekedeteink egész rendjét, ez moralitásunk fundamentuma. Ha ebben az alapvető aktusban az Isten által kínált szabadság mellett döntünk, mint egy vállaljuk saját erkölcsi létezésünket, akkor kapunk esélyt arra, hogy a morálisan jót felismerjük, mellette döntsünk. Ebben az értelemben az ember erkölcsisége nem pusztán konkrét döntéseket, cselekedeteket jelent, hanem azt a teljes irányultságot, amellyel megéljük életünket. Ezen a ponton etikai és morálteológiai iskolák egész sora tesz kísérletet az emberi erkölcsi valóságnak, minőségnek a meghatározására, normatív és szituációs etikákra, amelyek korunkban még a katolikus tanításon belül is vitában állnak egymással. Hiszen mennyire más az a megközelítés, amely cselekedeteinket valamilyen erkölcsi érzék, míg egy másik, a józan belátás vagy a célszerűség hasznosság alapján kívánja megítélni. Legitim, részigazságokat megfogalmazó megközelítések ezek, amelyek hol a szándék, hol a következmény oldaláról próbálják értékelni tetteinket, nem hibásan, hanem csak egyoldalúan próbálva megérteni moralitásunk oly sokoldalú lényegét. De van néhány bizonyos határpont ebben az értelmezési rendben. Így bátran kimondhatjuk, hogy a jó akarattal elkövetett rossz cselekedet biztosan elfogadhatatlan, hiszen a cselekvő szándéka nem legitimálhatja a tettek által okozott károkat. De ott vannak a hagyomány által belsőleg rossznak mondott cselekedetek is, olyanok, amelyek nem irányulnak sem Istenre, sem az ember belső javára, akkor sem, ha a cselekvő ember vagy akár az egész közösség elkerülhetetlenségükről, célszerűségükről, vagy egyenesen helyességükről és jogszerűségükről is meg van győződve. Ez utóbbi tettek vonatkozásában a Szentatya a II. Vatikáni zsinatot idézve kimondja, hogy ebbe a körbe tartozik minden, ami az emberi élet ellen irányul. A gyilkosság bármilyen formája, a népirtás, az abortusz, az eutanázia, a szándékos öngyilkosság, és mindaz, ami sérti az emberi személy épségét. A csonkítás, testi vagy lelki kínzás, a testi-lelki kényszerítés, az embertelen körülmények, a fogvatartás, a prostitúció, valójában minden, ami a legmagasztosabb erkölcsi érték, az élet és az eleven emberi személy méltósága ellenében van. Ezzel függ össze, amit itt a pápa elődétől 6. Páltól idéz. Igaz ugyan, hogy néha szabad eltűrni a kisebb erkölcsi rosszat, egy nagyobb rossz elkerülése véget, vagy hogy egy nagyobb jót előmozdítsunk, de soha nem szabad, még a legsúlyosabb okokból sem rosszat tenni, hogy abból jó következzék. Végső soron ezekből a megfontolásokból egy objektív erkölcsi rend körvonalai bontakoznak ki, azt igazolva, hogy az erkölcs kérdése nem más, mint az igazság és a szabadság viszonyának problémája, hiszen a hiteles erkölcs sem más, mint a szabadságnak az igazságra irányultsága, egyben az igazságnak a szabadságot alátámasztó természete. Ebből az is következik, hogy minden erkölcsi krízis valójában e két szféra harmóniájának megbomlásából fakad, hiszen azokat a változtathatatlan és egyetemes erkölcsi törvényeket teszi semmissé vagy viszonylagossá, amelyek nélkül semmiféle valódi moralitás nem létezhet. Ilyen helyzetben pedig az egyház feladata szilárd erkölcsi útmutatást adni a világ számára egy új evangelizáció eszközeivel, amelyek nem csupán a hit igazságát, de az erkölcsi értékek érvényességét is képesek hirdetni az embereknek. Kedves hallgatóim, ezzel mai időnk végére értünk, legközelebb december 12-én este Szent Pápánk egy újabb nagyszerű körlevelének, az Evangélium Vitének áttekintésével folytatjuk. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kőszikla. Horváth Pál műsorát hallották a pápaság történetéről.